Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Két napot sem várt a magyarországgyűlési választás után, már is bejelentette az Európai Bizottság, hogy megindítja a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben. Ennek végén még ebben az évben forrás megvonással sújthatják az országot. A sztoriban vendége Arató László, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója, akitől először azt kérdezem, meglepte az uniós vezetőket a Fidesz ilyen mértékű győzelme?
Szia Pálma, köszöntök mindenkit. Hát az, hogy az Európai Bizottság így döntött a választások után két nappal, az egyrészt nem volt meglepő, és ez összefügg azzal is, hogy meglepődötte a bizottság azon, hogy a Fidesz ennyire nyelve, nem a bizottság, hanem az európai közvélemény, inkább úgy mondanám, hogy a Fidesz ilyen magabiztos győzelmet aratott. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút egy reális forgatókönyv volt, és benne volt a pakliba, erre készültek. Az biztos, és ez minden választásoknál az elmúlt 12 évben egy visszatérő elem volt, de leginkább mondjuk 2014 óta, hogy lehet-e kétharmad nélküli Fidesz kormányt alakítani, vagy tud-e az ellenzék olyan eredményt elérni, ami kétharmadot meggátolja, és igazából arra voltak kíváncsiak az európai politikusok, tehát ezt látták nagyjából az erőviszonyokat, látták az ellenzék széttagoltságát, aztán utána, ahogy alakult a helyzet, és egyre több olyan bírálat merült fel a Fidesz kapcsolatban, ami összefüggött a választási rendszer egyrészt átalakításával, másrészt a pártoknak az esélyegyenlőségével. Szóval úgy egyre inkább kezdték esélytelennek látni a magyarországi ellenzéket. Ez a mostani eredmény ezzel együtt valóban egy meglepetés volt Brüsszelben is, de ahogy mondom, erre úgy tűnik, hogy megvoltak a forgatókönyvek.
Ahogy a cikkedben is írod, az Európai Parlament Magyarországgal kapcsolatos jelentéstevője személyesen figyelte meg itt a helyzetet, színen a választást, és utána úgy fogalmazott, hogy maga a választás ugyan rendben lezajlott, de ennél több pozitívumot nem is tudna erről mondani. Dezinformációról, két valóságról beszél. Mit jelent ez az ő olvasatában?
Nagyon érdekes, mert én beszéltem korábban az előző jelentéstevővel is, aki Magyarországért felelős volt. Ugye Magyarországon ismerik őket, őt Judith Sargentininek hívják, és Sargentini egy persona non grata volt egy idő után Magyarországon, és ő nekem azt mondta, hogy ő egyáltalán nem kívánkozik Magyarországra. Tehát amilyen támadásokat ő kapott, azt mondta, hogy ő nem szívesen menne, főleg azért, mert tulajdonképpen tartott attól, hogy fizikai atrocitás is érheti. Utódja a francia Gwendoline Delbos Scorfield, az ezek szerint már más fából faragták. Ő azt mondta, hogy neki kötelességének érezte, hogyha ő már Magyarországról beszél, akkor neki ott kell lennie Magyarországon, de Delbos Scorfieldnak elég sok tapasztalata van a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban, mert azért látszik azokból az anyagokból, amiket ő jegyez, hogy azért azok körül vannak bástyázva. Tehát ott tényleg van mögötte munka, és vannak mögötte dokumentumok. Tudja, hogy miről beszél. Itt az európai politikusok ilyen esetben mindig kerestek európai bírósági ítéletet, Velencei Bizottságot, tanácsi bizottsági megállapításokat, kötelezettségszegési eljárásokat. Tehát hát fáj kimondani, de nem csak az én cikkeimből tájékozódnak, hanem azért vannak úgynevezett más hitelesített források is, de komolyra fordítva a szót, abszolút meg volt döbbenve, hogy ő egy két Magyarországot lát. Az egyik Magyarországon az emberek szentül meg vannak győződve arról, hogy egy sorosista genderlobbi akarja elsöpörni Magyarországot a föld színéről. Másik része az országnak pedig tisztában van azzal, hogy milyen viták folynak Európa és Magyarország között, mondjuk. Szóval nagyon nehéz nyugat-európai politikusokkal erről beszélni, mert nem értik, hogy mi történik Magyarországon, és mindig, ha én kérdezek valakit, akkor ő visszakérdez, hogy de azért azt magyarázza már meg neki, hogy ez miért van, vagy az hol logikus ebben az egész képletben. Tényleg két világ találkozik, ami persze nem jó, mert ugye ennek a két világnak közeledni kellene egymáshoz.
Annak ellenére sem értik ezt a párhuzamos valóságot, vagy ezt a két Magyarországot, hogy azért nekik elég jó információik vannak a magyarországi média viszonyokról.
Ez így van, vagy talán még sincs így, tehát amikor még Magyarországon voltam otthon újságíró, eléggé jól láttam, én vidéken voltam nagyon sokáig újságíró, hogy vidéken mi számít a távolánytól, hogy bárkit is ezzel minősíteni akarnék, tehát hogy ott mi számít, és hogy mekkora felelőssége van egy vidéki városban dolgozó újságírónak abban, hogy mit ír le, mit mond, abban, hogy, mert hogy ott első számú hiteles hírforrásnak számít a helyi újság, helyi rádió, vagy ha van helyi tévé, tehát ez egy eléggé egyoldalú kép, és ezek az emberek nem akarnak, vagy nincs szükségük arra, hogy elolvassák ugyanazt a hírt, mert sokszor ugyanaz a hír megjelenik 3-4-5 helyen, szóval erre ők nem tudtak fölkészülni. Más a nyilvánosság szerkezete. Nyilván sokat változik a társadalom, meg a technológia fejlődésével változnak a lehetőségek is, de hogy egészen más kép is nő föl egy, akár a saját gyerekeimről beszéltek, akik itt Belgiumban járnak iskolába, tehát más tanítanak nekik a nyilvánosságról, meg a kritikus gondolkodásról, és arról, hogy hogyan szűrjed meg, vagy hogyan ellenőrizzed le azt, amit hallasz. Szóval én azt gondolom, hogy itt óriási gondolkodásbeli és mentális különbség van. Volt eredendően Kelet- és Nyugat-Európa között, és ez a különbség nem javult, és ez meglátszik ebben a nyilvánossághoz való hozzáállásban is, vagy mondjuk a politikusok mondandójának a hitelességével, vagy hogy mit hiszel el neki, hogy akarod azt utána leellenőrizni, vagy meg akarsz-e hallgatni egy másik véleményt. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, és hiába jönnek itt a különböző jelentések Magyarországról, a média költésekről, a média egyoldalú média viszonyokról, ez egy olyan terület, amivel nagyon szeretne valamit csinálni az EU, de nem nagyon tud hol hozzányúlni, mert hogy erre nincsen, egyelőre nincsen uniós eszköz, uniós intézmény. A törekvés megvan rá, hogy legyen, ez elég nagy már a nyomás. Azt gondolom, hogy lesz is valamiféle média kiegyensúlyozottságot garantáló vagy biztosító uniós jogszabály, de hát ezek, amíg átmennek a megfelelő fórumokon, azért az hosszú időt vesz igénybe.
Igen, arról, hogy milyen gyorsan vagy lassan őrölnek a brüsszeli malmok, majd még beszéljünk egy picit, de mit gondolsz, hogyha nem ilyen nagy arányú a Fidesz győzelme, tehát hogyha nincs meg újra a kétharmad, akkor is ilyen gyorsan vagy egyáltalán megindították volna Magyarország ellen ezt az eljárást?
Hogyha bármilyen arányú Fidesz győzelem van, akkor én azt gondolom, hogy igen. Hogyha ellenzéki győzelem van, akkor azt gondolom, hogy nem, ami mondjuk logikus, mert hogy ugye itt van egy olyan helyzet, hogy a Európai Bizottság elvárna valamit a magyar kormánytól, amire a magyar kormány azt mondja, hogy szerint azt tőle nem kell elvárni, vagy ha még el is várják, ő ezzel nem fog foglalkozni. Na most nyilván, hogyha van egy új kormány, akkor az Európai Bizottságnak ugyanezt a kérdést föl kell tenni az új kormánynak is. Most hiába van jogfolytonosság, annyi haladékot nyilván kapott volna egy más színezetű kormány, hogy akkor nekik is megkérdezzék, hogy hát itt ezzel az üggyel ez van, ezt kellene szerintünk csinálnotok, és hogy ezt akarjátok-e csinálni. És akkor erre mondana az a nem létező kormány valamit, amihez aztán a bizottság tud reagálni, de így ebben a helyzetben nem nagyon volt miről beszélni. Nyilván nagy volt a politikai nyomás is, fokozatosan nőtt a politikai nyomás az Európai Bizottságon. Ez valóban részben politikai döntés, másrészt meg nem politikai döntés fog ebben születni, mert hogy itt egy eljárás fog lezajlani, amihez a politikai akarat az édes kevés, hogyha nincs alátámasztva olyan tényekkel, amelyek megfelelnek annak a jogszabálynak, amit a tagállamok elfogadtak. Tehát itt van egy törvény, aminek a betűit be kell tartatni, erről van szó.
2020-ban Magyarország és Lengyelország együtt próbálta megakadályozni, blokkolni ezt a jogállamisági mechanizmust. Most mégiscsak a magyarok ellen indították meg ezt az eljárást. Mi ennek az oka?
Valószínűleg nem fogja ezt is senki se kimondani, de a lengyelek most olyan orosz-ukrán háború kapcsán olyan pozícióban vannak, hogy őket de nem akarják támadni. Tehát a Lengyelország egyrészt magára vállalt egy csomó feladatot, proaktív ebben az egész konfliktusnak a rendezésében, másrészt valóban nagyon nagy nyomás van a menekült helyzet miatt, egyrészt, másrészt meg azért az orosz fenyegetés miatt is, szóval ez az egyik része a dolognak, de ez az, amit én mondhatok, de ezt politikusok nem fogják kimondani. A másik része meg az, hogy a lengyelekkel egy baj van, egy konkrét ügy van, tehát ott az igazságszolgáltatási reform az, ami miatt az Európai Bizottság és az Európai Bíróság is bírálja a lengyel kormányt. Tudni lehet, hogy ott mit kell csinálni, tehát hogy milyen jogszabályokat hogyan kell módosítani. A lengyel kormány erre hajlandó is, tehát konkrét ígéretet tettek arra, hogy amit az Európai Bíróság döntött, azt ők meg fogják csinálni, de még nem történt meg. Tehát itt van, ezért van ez a kivárás, de hogy ami a Magyarországot illeti, ott nem egy ügy van, hogy egyet kellene megoldani valahogy, hanem tizenvalahány. Tehát ugye a hetes cikkes eljárás alap, az 12 különböző terület alapján zajlik jelenleg, és ugye most a jogállamisági mechanizmusról is beszélünk, ami nem ugyanaz, mint a hetes cikkes eljárás, de hogy a dolgok eléggé tudnak találkozni, meg azok a problémák megjelennek itt is. Szóval sokkal nehezebb, szerteágazóbb a magyar probléma, másrészt meg nincs hajlandóság a magyar félben a változtatásra. A lengyelek tárgyalnak, a lengyelekkel azt mondják a bizottságnál, hogy velük lehet beszélni, de a magyarokkal meg nem lehet, mert hogy mindenre azt mondják, hogy nem. Tehát így meg viszont nagyon, tehát fölösleges azt várni, hogy majd akkor holnap után azt mondják, hogy jó, de mégis.
Visszatérhetünk arra, hogy mennyire őrülnek lassan ezek a brüsszeli malmok. Itt ennél a jogállamisági mechanizmusnál azért ez nagyon komolyan eurósítható következményekkel járhat, de vajon mikor? Tehát milyen oda-vissza levelezést kell lefolytatni a Brüsszelnek és a magyar kormánynak? Egyáltalán juthatunk-e még bármiféle megállapodásra Brüsszellel, és megelőzhető az, hogy itt pénzmegvonás legyen ennek a mechanizmusnak a vége, a következménye, ha pedig nem, akkor mikor lesz ez először érezhető Magyarország számára?
Amíg a végső döntést meg nem hozzák, addig, és majd mondom, hogy az mikor lehet, addig bármikor mondhatja azt a magyar kormány, hogy oké, akkor kijavítom ezeket a hibákat, és akkor kezdjük új alapokról, és akkor ezt az egészet okafogyottnál lehet tenni. Ahol most tartunk, az, hogy az Európai Bizottság arról tájékoztatta a magyar kormányt, hogy megindítja a jogállamisági eljárást. Ez nem jelenti azt, hogy megindította. Ehhez az kell, hogy az Európai Bizottság, mint testület, hozzon erről egy formai döntést. Ezzel nem lesz probléma, csak azt kell megvárni, hogy melyik biztosi kollégium ülésen fogják ezt meghozni, és akkor onnantól kezdjük el számolni a határidőket. Megy a levelezés majd oda-vissza egy körben, és utána vannak még ilyen 1-2 hónapos határidők, de hogyha azt veszük, hogy minden a legrövidebb időn belül zajlik le, akkor a 5 hónap az eljárás, tehát amíg vége van. Ha azt vesszük, hogy minden a legnagyobb időtart, amíg tart, tehát a legtovább tart, akkor maximum 9 hónap az, amíg ez a döntés megszületik, és itt azt nagyon fontos látni, hogy ha az Európai Bizottság lerak egy javaslatot a tagállamoknak, akkor a tagállamok nem tudják olyan egyszerűen megvétózni, nem lehet. Tehát egy tagállam, két tagállam kevés ahhoz, hogy ezt a javaslatot blokkolják, hanem az kell, hogy ha módosítani akarják ezt a javaslatot, akkor a tagállamok kétharmadának a támogatása kell egy módosító javaslathoz. Tehát ezt én azt gondolom, ezt lehetetlen blokkolni, amit a bizottság letesz az asztalra, és még egy fontos dolog, amikre gyakran szoktak hivatkozni. Az ország specifikus ajánlások azok nem kötelezőek, de ebben az eljárásban az Európai Bizottság kötelezővé teheti, és ugye itt a korrupció ellenes fellépésről van szó. A bizottság azt mondja, hogy szerinte Magyarországon az gyenge, mint ahogy ezt már mondtuk, tavaly előtt meg azelőtt is az ország specifikus ajánlásokba, csak azokkal senki nem törődött egyáltalán. Most viszont itt van a helyzet, hogy mi elvárjuk azt, hogy ezzel foglalkozzatok, és ezen nem tudnak túllépni a felek, és emiatt gondolja azt a bizottság, hogy az uniós pénzek nincsenek biztonságban Magyarországon. Lehetőség van arra, hogy átláthatatlan használják fel, vagy rossz célra költsék, vagy túlárazzák.
Azt, hogy milyen Magyarország megítélése Brüsszelben, az Európai Unióban, azt valószínűleg jól mutatja az, hogy élesítették ezt a bizonyos jogállamisági mechanizmust. Neked milyen nehézséget, vagy akár éppen segítséget jelent az, hogy Magyarországnak ilyen most a megítélése, amilyen ez bezárhatókat előtted, vagy éppen kinyit, és akarnak közölni dolgokat veled?
Hát is van mind a kettő, de őszintén szólva nem segít a helyzet. Körülbelül egy olyan 3-4 éve vettem észre azt, hogy ha azt mondom, hogy én magyar újságíró vagyok, akkor az kevés. Hogyha azt akarom, hogy velem komolyan szóba álljanak, és ne nézzenek rám gyanakodva, akkor azt kell mondanom, hogy én független újságíró vagyok. Mert hogy olyan vádak, támadások, inzultusok értek politikusokat, testületeket, tisztviselőket a magyar kormánypárti médiától, amit meguntak. Rettenetesen ciki dolgok voltak. Az Európai Parlamentben biztonsági vizsgálat is indult azért, ahogy az egyik tévéstáb viselkedett, mert zaklatták a képviselőket, akkor, amikor például az Európai Parlamentben bárhova oda lehet menni. Tehát nincsenek lezárt területek, bárkinek az irodájához el lehet menni, csak éppen viselkedni kéne tudni. Szóval ez egyáltalán nem jelent könnyebbséget. Ami szintén nem jelent könnyebbséget, az az, hogy nem kormánypárti újságíróként, például engem, meg a kollégákat, akik hasonló helyzetben vannak, itt magyar újságírók, hogyha itt van mondjuk az igazságügyminiszter, vagy itt van a külügyminiszter, akkor nem hívnak el a sajtótájékoztatóra. Egyszerűen nem küldenek meghívót, míg utána a miniszter tart egy sajtótájékoztatót, de csak a kormánypárti médiának. És amikor ezt elmondom újságíró kollégáknak, akkor nem hiszik el, hogy és nem is értik. Hát ugye megmagyarázni én sem tudom, vagy csak nagyon egyszerűen, hogy ez azért van, mert ők csak a kormánypárti sajtótól akarnak kérdést hallani, mástól nem, de hát így meg sajtó nem nagyon működhet.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.